Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
A szerkesztő Lőrincz Csaba nevében is köszöntöm Önöket, Rózsa Péter vagyok. Nagyon röviden, hogy miről lesz szó a következő 40 percben. Két adat, az egyik, hogy soha annyi magyar állampolgár nem élt tartósan regisztrálva, bejelentve külföldön, mint 2023-ban, de úgy tűnik, hogy 2024 végén újra erősödik ez a tendencia. A másik adat pedig az, soha olyan kevesen egy hónap, nem születtek egy hónap alatt, mint az elmúlt hónapban, csökken a népesség és rengeteg a kivándorló, de van bevándorló is, erről is fogunk majd hallani. Utána egy kis energetika, mert hogy a leválási szándék ellenére az a hír, és több elemző cikk jelent meg az elmúlt napokban erről, hogy az Európai Unió államai közül nem egy, továbbra is jelentős mennyiségű kőolajat vesz Oroszországtól. Ezzel párhuzamosan viszont az a hír érkezett tegnap, hogy Csehország levált tegnap az orosz kőolajról, egy cseppet többet nem vásárolnak. Vajon hogy alakul a magyar energetikai mérleg ennek tükrében, és mi várható? Utána megpróbáljuk elemezni azt, hogy a magyar diplomáciai kapcsolatokat helyre lehet-e állítani. Látható most már is világos, hogy a magyar kormány a diplomáciai kapcsolatokat a pártérdekek alá rendelve kizárólag olyan kormányokkal tart jó kapcsolatot, amelyek a Fideszhez hasonló politikát folytatnak. Ez ékes példája ennek a rombolásnak a magyar-lengyel kapcsolatok szétzúzása. Erről is szó lesz a mai Eurozónában.
Eurozóna.
A vonalban pedig itt van Hárs Ágnes, kutató, jó napot kívánok, a Társadalmi Riport egyik szerkesztője.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Egy részletes elemzést olvastam. Ha jól emlékszem, a Válasz Online foglalkozott az ön tanulmányával részletesen, amiben hát a többi között az a megalapítás született, hogy nagyon sokan távoznak Magyarországról, és ha jól emlékszem arra a diagramra, ami az írás közepén van, és ha megkezdjük itt, hogy 2011-ben körülbelül 120 ezer volt a külföldön regisztrált, tehát tartósan kint élő magyar állampolgárok száma, és 23-ra ez bőven 500 ezer fölé emelkedett. Szét tudjuk-e szedni, hogy kikről van szó? Csak fiatalokról?
Ez egy nehéz dolog, mert amit mond, hogy regisztrált, ezek statisztikai adatok, amik a regisztráltak, az egy másik nyilvántartás, akik jelentkeztek a magyar társadalombiztosításból, ezek sokkal kevesebben vannak érthetően. Ez az adatsor, amit most itt felemlegetett, ez a külföldön tartósan, tehát egy évnél hosszabb ideig tartózkodók, az Európai Munkaerő Felmérés tükör statisztikáinak adataiból származik. Tudom, hogy unalmasak a számok, de a megértéshez fontos látni, hogy sokféle adat van.
Hogy kik?
Ilyen fontosabb az, hogy kik ezek, az adatok tehát a statisztikából fakadóan nagyon részleteseket nem tudunk, de azért elég részleteseket láthatunk. És ugye egy idősorral találkozhatunk, ami nagyon hasznos, hiszen a felmérés az már 2000 óta, vagy még korábbantól látható. És ezekből azt is tudhatjuk, hogy már a leghamarabb, tehát 2004 a csatlakozás előtt, amikor nagyon érthetően könnyebbé vált a külföldre távozás, ott főleg a diplomások használták ki ezzel nagyon kicsi számban ezt a lehetőséget. Ez a folyamat nagyon jelentősen felgyorsult 2010 után, amikor több tényező egybeesett, a gazdasági válság, a Magyarország számára fontos célországoknak a belépése, és más csoportok gazdasági helyzetének a megnehezedése, és ekkor főleg érettségizettek szakmunkások, és a legutóbbi időkben nagyobb számban alacsonyan kvalifikáltak is külföldre mennek, de ezek nagyon csaló adatok abból a szempontból, hogy vannak számok, és vannak arányok, ahol a népesség csökken, ott az ő arányuk nagyon megemelkedik például az alacsonyan kvalifikáltak esetében.
Nézzük azt, hogy mik a célországok itt elsősorban. Nyilván a legfejlettebb európai államok, vagy ahol a legkedvezőbb feltételeket találnak a munkavállaláshoz, vagy a tanuláshoz?
Mind a kettőről szó van, tehát a Válasz Online-ban nagyobb hangsúly esett a tanulásra, de a valóságban ez egy kisebb rétege a kint élőknek, vagy a külföldre távozóknak, viszont sok minden szempontból érthető, hogy ez fókuszba kerül. Uh-huh. Könnyebb látni is őket, tehát a kutatók, az újságírók jobban látják őket, a saját buborékukban, úgy értem, tehát nem a vizsgálatukban, és azért is, mert ez egy fontos csoport, hiszen egy a képzés külföldön elérőknek az aránya az itthon ebben együtt csökken. Tehát sokan mennek külföldre egyrészt azért, mert tanulni szándékoznának, illetve a családok azért, hogy a gyerekek képzését javítsák.
Látható, én nem tudom mennyire egyértelmű, hogy amióta az alapítványi átalakítás megkezdődött az felsőoktatásban, és hát nagyrészt fizetővé válik az egyetemen való tanulás, hogy akkor megnő azok száma, akik elhagyják Magyarországot, mert ugye van egy csomó ország, Ausztria, Hollandia például, ahol ugye nincs tandíj, hogy a megélhetést kell biztosítani, és akkor lehet menni külföldre.
Egy kicsit visszalépnék, mert túlzott súlyt kap a tanulás, tehát erre adnék választ, mert nem gondolom, hogy ez az egyetlen egy. Valóban az Egyesült Királyság vonzereje volt tanulás szempontjából, egyrészt tanulás szempontjából fontos, de miután ott könnyű is volt a 2010-es években, meg a 2000-es évek végén, az ottani gazdasági helyzet nagyon igényelte a plusz munkaerőt, elhelyezkedni is. De Ausztriában és Németországban is nagy arányban inkább szakmunkások vagy érettségizettek mentek, akik itthon nem tudtak jól érvényesülni, vagy alacsony jövedelmi szakmákban dolgoztak, gondoljunk csak a pedagógusokra, az ápolónőkre. És emellett volt jelentős az, hogy tanulni is mentek ki, és itt valóban megkönnyítette az Ausztriában tanulást az ingyenesség, de érdemes tudni, hogy Németországból is mennek Ausztriába ugyanilyen célból mondjuk migránsok, és azzal, hogy a Brexit után romlott az Egyesült Királyságban a diákok lehetősége, ezzel felértékelődött Hollandia, de kisebb, ott például a lakáshelyzet ezt nagyon korlátozza, ezt lehet hallani. Azt hiszem, hogy feltételezés az, hogy az egyetemeknek a privatizálása és a tandíj az emelte a külföldön tanulóknak az arányát. Ez egy szerintem vélekedés, de ezt nem kutatta senki.
Igen, ugye nekünk azért az akár a tanulási lehetőségeket nézem, akár a munkavállalási lehetőséget, az aktív korosztály az érdekes, ez a 15-64 év közöttiek, és hát nyilván férfiak elsősorban talán nem jellemző?
Nem, ezt nem mondanám, ez nagyon egyértelmű és régi értékelés, például az ápolónők esetében nőkről van szó, a tanárnők külföldi munkavállalása, a szolgáltató szektorban külföldön dolgozók esetében is a nőkre gondoljunk, miközben a hagyományos külföldön dolgozásnál a gyári munkások voltak régen, és még most is léteznek, de például a legnehezebb születelési munkák esetében is sok nő dolgozik külföldön, csak hogy jelezzem azt, hogy a kép az tágabb. És a diákok esetében is mindképp nem megjelenik.
Itt azt olvasom, hogy felsorolt az okokat, azt most nem tudom, hogy az írásban, az interjúban szereplő sorrend az a valódi sorrende, vagy csak random, de hogy elsősorban gazdasági okok, mint a válság, a magas infláció, ez egy mozgatórugója, és a megélhetést, igen, de a munkahelyi környezet és a munkavállalási feltételeket is ide soroltam, ami nekem van egy élményem ezzel kapcsolatban, több külföldön, tartósan külföldön élővel találkoztam az elmúlt években, akik között van egy meglehetősen elfogadott tézis, miszerint szívesen hazajönnének, ha a munkahelyi megbesültség és a munkakörülmények, a munkahelyi viszonyok, munkavállalói jogok jobbak lennének.
Így van.
Tehát ez mérhető is ezek szerint.
Igen, ezt mi egy helyen konkrétan mértük, mert ez egy olyan csoport volt, ahol könnyű volt a hazatérést mérni, az orvosmigrációt vizsgáltuk a 2010-es évek közepén kollégámmal, Simon Dáviddal, és ott azt találtuk, mikor megkérdeztük, hogy mi lenne, mi az elmenésnek a fő oka, jövedelmek természetesen mind fontosak, de ott nagyon egyértelmű volt, tehát magasan kvalifikált csoportban, ugyanolyan csoportban menők esetében a jobb munka lehetőség, vagy a jobb feltételek, jobb munkakörnyezet, és a visszatérésben egyértelmű volt az is, hogy a visszatérésben egy kétharmados bért, ez egy olyan hüvelykúj szabályként mindig szembesültünk vele, ez elegendő volt, tehát nem akartak feltétlenül magasabb jövedelmet.
Magyarul elfogadtak volna valamivel alacsonyabb jövedelmet is, ha a hazai igen. munkakörülmények, életkörülmények jobbak.
Igen, ez nagyon hát visszatérő. Ezt érdemes lenne majd újabb vizsgálataikban is mérni, de ez főleg a magasan kvalifikált diplomások esetében egyértelmű.
Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog, de nagyon fontos a társadalom biztosítás. Azért külföldön nagyon nehéz az egészségügyi ellátáshoz jutni, a fogászati kezelések csillagászati pénzekbe kerülnek, itthon az alapkezelés legalább ingyenes, tehát ugye két csoport... Igen.
A szavába vágtam. Ez egy nehezebb kérdés, mert van olyan külföldön élő, akinek kifejezetten kedvezőbb a legálisan külföldön dolgozók esetében, megint a magasabban kvalifikáltak a diákok az egyetemen dolgozók esetében, integráltak a külföldi társadalombiztosításba, és akkor ez rendben van. Fizikai munkát végzők esetében ez nehezebb, mert ott nekik biztosítaniuk kell, mint hogy a hozzánk jövő külföldieknek is a társadalombiztosítást és ennek a fedezetét. Így ez problémát okoz. De akik integráltak a rendszerbe, ott már ez nem okoz gondot. Tehát gondolni kell arra, hogy amikor az elvándorlókról beszélünk, itt a legalább egy évben túl külföldön dolgozóknak a számáról beszéltünk most, vagy külföldön élő munkavállalási korúakról, akkor az egy fontos különbség, hogy vannak, akik fizikai munkát végeznek rövid ideje, viszonylag rövid ideje, tehát nem több éve, vagy akár 5-6-8 éve is, és vannak, akik hosszabbat, és ez nem ugyanazt jelenti.
Igen. Még volna időnk arra, hogyha önnek is van erre ideje, hogy a bevándorlással foglalkozunk. Itt is két csoport érdekes. Egyrészt, hogy hányan térnek haza, jellemző-e, milyen számban jönnek évente haza, települnek vissza Magyarországra, és róluk mit tudunk. Másrészt pedig hát a kormány politikájával szemben látjuk azt a folyamatot, hogy rengeteg vendégmunkás érkezik, sőt egyre több az újabb iparosítási projekt miatt. Kik jönnek haza? Mennyi idő múlva jönnek haza? Egyáltalán jellemző-e valami, vagy ez is egy ilyen random jelenség?
Azt lehet látni, hogy minél többen mennek, annál többen jönnek haza. Egyelőre egy viszonylag belátható időszak, amióta Magyarországról az elvándorlás jelentősebb, és ez több hullámban emelkedett, és aztán megtorpant. Azt nem mondhatjuk, hogy lelassult, de a növekedés üteme az mérséklődött. Ugye 2010-es évek elején, amint említettem, akkor volt több tényező, tehát a osztrák-német munkaerőpiac, a magyar szabályozásnak a szigorodása, és a gazdasági helyzet a válság miatt, amit megdobta az elvándorlást, és aztán ez lelassult akkor, amikor a hazai viszonyok javultak, és akkor lehetett látni, hogy az elvándorlást követően a visszavándorlás is elkezdett növekedni. Picit talán azért is, mert lazultak az itthoni, tehát jobb lett az itthoni munkakörnyezet, vagy a gazdasági környezet, de azért is, mert az elmenők egy része visszajött. Tudtuk mérni azt is, és ezt más szakirodalmakban is megjelenik, meg hát a statisztikákat piszkálgatva is látszik, hogy az elmenőknek egy jelentős része visszajön belátható időn belül, tehát a külföldön tartózkodók egy jelentős része, 40-50% is tudtunk mérni. mérni, rosszabb időnkben 30-at, akik visszajönnek, hiszen vagy nem sikerült, vagy nem is akartak hosszabb ideig kint maradni. Vannak vizsgálatok, amik ebben persze a különböző származási országból külföldön tartózkodók visszatérését mérve látnak különbségeket, ami az országoknak a feltételeit is magyarázzák ezeket a jelenségeket, de Magyarországon is azt látjuk, hogy jelentős a visszatérés. Ez nem azt jelenti, hogy sikeres az a visszacsábítási politika, amivel próbálkozik viszonylag kevés és sikeresen a kormányzat, hanem arról van szó, hogy természetesen ez a visszatérés követi az elvándorlóknak a számnövekedését.
Igen. Nagyon köszönöm, Hárs Ágnes közgazdász, a Kopin tárki vezető kutatója avatott be ebbe a dologba. Minden jót, viszont hallásra is, hogyha a bevándorlókról, illetve inkább majd azt mondom, hogy a vendégmunkásokról, mert azt is érintette valamennyire ez a vizsgálat, egy későbbi időpontban beszélgetnénk még majd, jó? Köszönöm szépen addig is. Minden jót, viszont hallásra. Eurozóna. Közben egy újabb adatot kaptam kolléganőmtől, a Klubrádió túlélési gyakorlatának egyik szakaszánál tartunk, az első 11 nehány nap, 124 millió 280 ezer forint jött eddig össze. Nagyon szépen köszönjük, remélem, hogy a műsorokat hallgatva önök is érzik, hogy igyekszünk minden évben egy picit hozzátenni az eddigi kínálathoz, és erre nagy szükségünk van az önök támogatására. Menjünk tovább. Ígértem, hogy energetikával foglalkozunk. Hát ugye elsősorban földgáz és kőolaj témában lesz érdekes a következő beszélgetés, reményeim szerint Miklós László mérnök közgazdásszal, energiaszakértővel, aki a MVM, Magyar Villamos Művek volt felügyelő bizottságának az elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Némi meglepetéssel olvastam azt a cikket, ami arról szól, hogy hiába a nagy szavak, tavaly több orosz gáz jött az Európai Unióba, mint azt megelőzően. Egy tanulmány készült, miszerint Olaszország, Csehország, Franciaország növelte a gázvásárlásait Oroszországtól, és az az érdekes, hogy 25-ben azt prognosztizálják, hogy ez évben még tovább fog nőni. Szóval akkor ezek a szankciók és egyebek legalábbis ezen a területen nem éreztetik hatásukat, vagy csak egyes országok esetében?
Nincs szankció a földgázra. Európa egyelőre nem tudja megoldani a földgáz ellátását az orosz gáz nélkül. Egyébként azt fontos hangsúlyozni, hogy nem országok vásárolnak gázt. Tehát az egy unikális dolog, hogy a magyar külügyminiszter szaladgál Moszkvába. Aha. Ugye, ha nincs szankció, ha nincs tilalom az orosz földgáz vásárlásra, akkor azok a földgázkereskedő cégek, akik üzletelnek és ellátják az európai ipari, meg lakossági, meg minden más fogyasztót, azok a saját józan üzleti megfontolásaikat követik, és hát egyelőre ugye az Egyesült Államokból, vagy máshonnan nem tudnak elegendő LNG-t venni, illetve bár van megfelelő visszagázosító kapacitás, de még hálózati fejlesztésekre szükség lenne. Tehát az orosz gáz nem nélkülözhető, ezért sincs rá tilalom. Úgyhogy ez marad.
Akkor ezért van az, hogy még növekedni is fog ez évben az Oroszországból származó földgáz az Unióban.
Igen, mert hát mint minden árunál, a kereskedők, az ezzel üzletelő cégek, azok az nyereségüket szeretnék növelni, és attól vásárolnak, aki olcsóbban kínál. Márpedig ugye Oroszország, pontosabban ugye az oroszországi cégek, ez nem a Gazprom az LNG esetében, hanem más vállalat, az mondjuk így, hogy alá is kínál a más konkurens szállítóknak, mert a bevétel növelése orosz oldalon is, ennél az orosz vállalatnál is a profit növelése az egyik hajtóerő, és hát ez egy következménye annak, hogy nincs megfelelő mennyiségű földgáz kínálat LNG-ből sem, ami változni fog persze. Tehát az idén az Amerikai Egyesült Államokban két hatalmas, több mint 10 millió tonnás LNG kapacitás fog üzembe állni, illetve már üzembe is állt és fog fölfutni, és a világ más részein is. Tehát nőni fog az LNG kínálat, ezért is fogalmazhatta meg az Unió energiaügyi biztosa, hogy 2027-re szeretné az Európai Unió, hogyha nem lenne szükség az orosz gázra, ha leválna az Európai Unió az orosz gáz vásárlásról, de ez most még 2025-ben nem érhető el.
Nem drágább ez a csepp folyosított gáz, ugye az LNG. Hát ugye ezt össze kell préselni, óriási tartályhajókba érkezik a tengeren túlról, lefejtő állomásokat kell létrehozni, nyomáscsökkentő rendszerekkel bejuttatni a csőhálózatba. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez egy nagyon drága technológia, nem?
Nem. Ugye mondjuk Oroszországból vagy Azerbajdzsánból ide szállítani a úgynevezett vezetékes földgázt, az szintén rengeteg energiát kíván. Nem úgy van, hogy beteszik a csőbe és ide jön magától, hanem közben nagyon-nagyon jelentős energiafelhasználása van a földgáz továbbításának. De ami ennél is lényegesebb, hogy körülbelül 2021 nyarától az Európai Unióban, hát ennél persze szélesebb értelme egész Európában, a földgáz árát a holland tőzsdei ár határozza meg. A tőzsdén pedig mindig úgy alakul ki az ár, hogy az utolsó, még hiányzó mennyiség ára az, ami az összes többi termék, az összes többi árát meghatározza. Tehát ha még valamennyi LNG szükséges ahhoz, hogy az Európai Unió gázszükségletét kielégítsék, akkor az úgynevezett drága, nem drága egyébként, az LNG lesz az az ár, amihez a vezetékes földgáz ára is igazodik. Tehát
tehát kiegyenlítődik, igen.
Igen, tehát az, hogy olcsóbb a vezetékes földgáz, ilyen nincs. Ez 2021 óta Európában nincs. Az egy technikai, vagy hát hogy mondjam, üzleti kérdés, hogy persze az egyes szerződések árazása eltér egymástól, tehát ugye, mint hogy minden más árunál. A eladó és a vevő állapodik meg valamilyen árban, és ez az ár, ez árcentrumként tartalmazza a holland tőzsde az úgynevezett CTF árát, de hát különböző, hogy mondjam, kiegészítő klauzulákkal egy kicsit erre téled, egy kicsit arra téled. Ezért is van az, hogy amikor a Eurostatban megnézik újságírók, hogy és melyik országban mennyiért vásárolták az orosz gázt, akkor eltérő számokat kapnak, mert hát minden egyes szerződés más. Igen. Nem beszélve arról, hogy sok szerződés van, tehát nem egy-egy szerződés van, hanem minden tagállamban többen kereskednek. Magyarországon ugyan a legnagyobb volument az MVM leánycége vásárolja a Gazpromtól, de hát mások is vásárol. Tehát, és aztán ugye itt sem úgy van, hogy megvette valaki a Gazpromtól és azonnal eladja a végfelhasználónak, hanem hasonlóan sok más, hogy nem egyszerű termékhez, mert a földgáz azért egy ugyanolyan egyszerű termék, mint a kukorica abban az értelemben, hogy van tőzsdei jegyzése, nagy volumeneket forgalmaznak, a nagykereskedők egymás között is üzletelnek, tehát közönséges piaci folyamatban alakulnak ki azok az árak, amelyeket hát sokszor nagyon magasnak tart.
Igen, ez egy ilyen láncolaton megy keresztül, és mindig rápakolódik valami. Még váltson néhány szót a kőolajról, ami egy másik tészta, ugye erre érvényes a szankció. és a hír az, hogy áprilistól Csehország növeli az Olaszország felől érkező vezetéken keresztül az olaj felhasználását, és ezzel kiváltja azt, ami a barátságon jött, és hogy bejelentették, hogy lényegében Csehország többet Oroszországtól már nem vásárol kőolajat. Leváltak.
Igen.
Mi a realitása annak, hogy teljesen az unió tagállamai vagy nagy részük máshonnan szerezze be, és ne Oroszországtól a kőolajat?
Hát már csak magyar, vagy már csak a MOL vásárol orosz kőolajat.
Már csak mi?
Volt, már csak a MOL vásárol orosz kőolajat. Ugye a hazai és a szlovák finomító számára minden más tagállambeli vállalat megoldotta azt, hogy nélkülözni tudja az orosz kőolajat. Mi is tudnánk. Tehát az egy nagyon régen, több évtizede van egy alternatív kőolajszállító vezeték, az Adria vezeték, bárhonnan lehet vásárolni kőolajat, olyan vagy hasonló minőséget is, mint az orosz kőolaj. Igaz, hogy egy sima, gördülékeny üzletben vagy üzembitelhez kell beruházni a MOL-nak a finomítóba, de el is kezdték, hiszen már két éve, ugye, több mint két éve lehet tudni, hogy embargó van az orosz kőolajra. De hát, és tulajdonképpen halad is ez, amit erről a MOL publikál, abból lehet tudni, hogy haladnak ezek a beruházások. De hát ugye nagyon sokat keresett ezen a MOL és a magyar költségvetés.
Mm.
Ugye ezt én egyszerűen háborús járadéknak nevezem. 2022-ben ebből volt a 480 forintos hatósági áras üzemanyag, úgy, hogy közben rekord nyereséget ért el a MOL. Mm. Ennek pedig az volt a forrás, hogy 30 hordónként $30 olcsóbban vásárolta a MOL az orosz kőolajat, mert hát nem nagyon tudták kinek eladni az orosz olajtermelők. Ez az igazi magyarázat arra, hogy miért halad olyan lassan a...
Tehát persze, jó üzlet.
Hát igen, és ugye ebből ennek a nyereségnek, ami persze most már 2023-ban nem 30, hanem $20 volt hordónként, az idén meg még kevesebb lesz, vagy 24-ben még kevesebb, de azért jelentős költségvetési bevétel van, hiszen 2023 második fél évétől a költségvetés elvonja ezt a nyerességet, ami a MOL-nál keletkezik, egész pontosan a nagy részét, mert ugye nem az egészet. Ez egy klasszikus extra profit. Tehát ez az egyetlen olyan adó, amit extra profit adóként vetett ki a kormány, még néhány az energetikában van, de az összes többi az egyszerű fogyasztási forgalmi adó, a kiskereskedelmi adó meg egyéb. Itt viszont észszerű, hogy elvonják. Tehát ha úgy tetszik, van egy közös érdekeltsége a MOL-nak és a kormánynak abban, hogy amennyire csak lehet, haladékot kapjon az orosz kőolaj import tilalma alól. Hát ha jól emlékszem, akkor ez most az idén le fog járni, de nyilván az imént említett okok miatt van törekvés arra, hogy meghosszabbítsák ezt a lehetőséget.
Hát nyilván, hogy a haszon felülírja, persze.
Igen.
Úgy néz ki, és ez az alapja a magyar kőolajpolitikának, vagy kereskedelemnek, úgy igen. Tetszik. Köszönöm szépen. Miklós László, mérnök, közgazdász, energiaszakértő, az MVM volt felügyelő bizottságának elnöke. Nagyon köszönöm még egyszer, viszont hallásra, minden jó.
Köszönöm, viszont hallásra.
Eurozóna.
Nagyon elkeserítő helyzetjelentést olvastam. Megint csak a Válasz Online-t említem, nagyon izgalmas, érdekes írások közepette Mitrovics Miklós Lengyelország szakértő történész arról írt, hogy Magyarország mennyire szétrúgta felbontotta, megtaposta, nem ezeket a szavakat használta, ezeket most én használom, a magyar-lengyel 1000 éves kapcsolatrendszer. Valóban arról van szó, hogy a két ország történelmének közös pontjai, közös emlékein túl közös érdekeltségei voltak mindig is, és ez a lengyel-magyar megbonthatatlan barátság, hogy ezt a régi kifejezést használjam, ez egy a közbeszédben egy elfogadott dolog volt. De így is éltük meg. Korábban legegyszerűbb emberek találkoztak egy-egy külföldi utazás során, mentünk Varsóba, jazz jambori, jöttek lengyelek, a kapcsolat mindig nagyon kedves és jó volt. A visegrádi négyek már nem léteznek, köszönhetően az Orbán külpolitikájának, ha egyáltalán külpolitikájának lehet nevezni azt, amit egyébként Mitrovics Miklós maga is úgy fogalmazott meg, hogy lényegében a magyar kormány párt alapon alakította át külkapcsolati rendszerét. Nevezetesen csak azokkal a kormányokkal, elsősorban olyan kormányokkal szeret jó kapcsolatokat tartani, ez nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is látjuk például a balkáni politizálásban, amely pártok vagy amely politikusok a Fidesz világához közel állnak, és a lengyel-magyar barátságot feláldozták ezen a pártpolitikán. Méghozzá nagyon durván, mert a Kaczynszki féle Orbán testvérének nevezhető vezetés bukása után az egyébként nagy többséggel megszavazott Tusk kormánnyal szembefordulva, hát a leggyalázatosabb szavakat használva verték szét ezt a kapcsolatrendszert. De sajnos ez azt gondolom, hogy jellemző az egész magyar külpolitikára, hogy ez a pártpolitika alá rendelt kapcsolatrendszer lényegében a diplomáciai világunknak a szétverésével majdnem, hogy egyenértékű. Itt van velem Balázs Péter, volt külügyminiszter, európai biztosunk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát amit Mitrovics Miklós ír, ugye a magyar-lengyel kapcsolatok megromlásáról, annak fokozatos kialakulását egyéb országokkal is láttuk. Az én nagyon-nagyon primitív kérdésem, bocsásson meg, hogy innen indul. Mennyi idő alatt, hogyan állítható helyre Magyarország presztízse, és hogyan állítható helyre diplomáciai kapcsolatrendszere azután a rombolás után, amit itt már 14 éve végez a Fidesz?
Hát több lépésben, lehet, hogy meg fogja lepni az első válasz, a presztízs 24 óra alatt. Tehát van egy új kormány, és erre éppen az imént említett lengyel példa az illusztráció, hogy Donald Tusk visszatérésével egy megbízható, nagy európai tapasztalattal rendelkező miniszterelnök egy perc alatt helyreállította Lengyelország presztízsét. Bizalmat kapott. Ilyenkor ez a bizalom, hogy nagyjából a bűvös 100 napig szokott tartani. Igen. Tehát ez egy hitel, ez egy morális hitel, és azt mondják, hogy hiszünk neki, láttuk már korábban is, vagy bízunk benne, adjunk neki 3 hónapot, meglátjuk, hogy jó irányba megye. Tehát addig türelemben nézik, és ez alatt igazolni lehet ezt a bizalmat. Na most, amit ezután kérdezett, a diplomáciai rendszer, hát az egy nehéz munka, tudnélék, itt nagyon sok alkalmatlan embert helyeztek diplomáciai pozíciókba, mind a külügyben, mind a képviseleti hálózatban. Őket meg kell rostálni, ki kell szűrni az alkalmatlanokat, meg kell találni a helyükre a megfelelő kádereket. Erre hát nagyjából egy év rámegy, amíg méltó személyek képviselhetik Magyarországot szerte a világban.
Teljesen úgy tűnik, és ez szerintem szakmai körökben és laikus körökben is egyértelműnek tűnik, hogy Magyarországnak tulajdonképpen nincsen külügyminisztériuma és külügyminisztere. Itt a miniszterelnök egy személyben határozza meg, hogy mely országokkal milyen kapcsolataink legyenek, és a külkereskedelminek nevezett külügyminiszterünk pedig hát tulajdonképpen visszaböfögi mindazt, amit a főnöke elejt vagy iránymutatásként megszab, és ő annak megfelelő utakon repdes és intézi a dolgokat. Ez is elég gyorsan felejthető lesz, ha feláll egy szakmailag kifogástalan kormány, vagy legalábbis egy új euróbarát kormányzat?
Hát nézze, az tény, hogy pontosan, vagy kicsit több mint 10 éve, 2014-es kormányváltáskor változott meg az addigi struktúra. A külügyből lett külgazdasági és külügyminisztérium, ami kicsit a fején áll, mert az nem baj, hogy ott a külgazdaság, csak nem elől, hanem a külügyek mögött lenne a helye. Tehát ha úgy lenne, hogy külügy és külgazdasági minisztérium, az már megnyugtatóbban hangozna. De a lényeg az, hogy 14-ben a külügyi kompetencia és az európai ügyek is átkerültek a miniszterelnökségre. És pontosan úgy működik, ahogy említette, hogy a miniszterelnök határozza meg. Ez se ritkaság egyébként, a külügyek fontosak, és azért manapság sok helyen van nagy és erős beleszólása a kormányfőnek a külügyek vitelébe, de nem ő csinálja. Még ezt is árnyalnom kell egy picit, tudnélik korunk jelensége a csúcs diplomácia, hogy nagyon sok minden tolódott föl a legfelsőbb szintekre, és tulajdonképpen arra figyelünk, hogy elnökök, miniszterelnökök hol találkoznak, ugye például Ukrajna esetében. Ma Ukrajnát Zelenszkij elnök képviseli, és mögötte nem nagyon látszik a külügyminiszter, Szibiha. Ő inkább ilyen kísérőként, vagy másodrangú feladatokat kap. Ez se baj, éles helyzetekben, ugye, vagy a francia külügyeket. Hát Macron százszor többet látjuk, sokan nem is tudnák megmondani a külügyminiszter nevét. Úgyhogy van egy ilyen jelenség, hogy mindent a főnökök intéznek, ennek számos hátulütője is lehet, mert a hatáskörük nagy, az ismereteik pedig korlátozottak, és nem mindig veszik igénybe szakértők tudását és tanácsait, tipikus példa erre az amerikai elnök.
Hát igen, az egy rossz példa és rémisztő, ami történik. Na, maradjunk az Európai Uniónál. Nincs jó helyzetben a magyar kormány ebben a pillanatban. Németországban nem történt meg az AfD-s fordulat, amire épített Orbán, és úgy tűnik, hogy a patrióták sem lelkesednek Orbán minden egyes tervéért, lépéséért, mintha nagyon egyedül maradna a miniszterelnök. Létrejött ugye nagyon furcsa módon, nem is tudom, hogy kell ezt elnevezni, az Európai Unió tagállamai megunva, most már Orbán egyedüliként képviselt vétópolitikáját, nélküle hozzák meg a döntések egy jó részét. Hova vezet ez? Vagy éljük túl, várjuk meg, hogy majd egyszer lesz egy új kormányunk, és minden gyorsan rendbe jön?
Jó, mondjuk az sincs olyan nagyon messze, mert a 26-os választás legalábbis esélyt ad erre, nem biztos, hogy az az eredmény jön be, amit sokan szeretnének, de való igaz, hogy megtanulták a tagállamok átlépni a vétókat, és nem ragadnak le egy-egy Orbán-féle akciónál. Megkerülik, kiküldik kávézni, más fórumokon hozzák meg a döntéseket, úgyhogy ezzel se sokra megy, és ugye azért azt észre kellett volna vennie, hogy amíg Lengyelország mellette volt, továbbá, amíg ő a néppártban volt, és Angela Merkel is óvta őt, addig a vétóinak volt súlya. Amióta ez a két tényező már nem áll fel, azóta a vétóit könnyedén félre söprik, nagyon kevés dolgot tud igazán megakadályozni, és ugye az egész mögött egy új struktúra alakul, éppen most ezekben a napokban ülnek ismét Párizsban a tetrekész országok, ugye ez a Coalition of the Willing, azok az országok, akik Franciaország és Anglia hívó szavára összegyűltek, igen, és túl az EU-s és NATO struktúrákon segítik Ukrajnát.
Így létrejött ez az új koalíció, ami aztán lehet, hogy egyéb ügyekben is döntéseket fog hozni, immár teljesen Magyarország nélkül. Visszatérve egy picit Lengyelországba, lengyelországi kapcsolatainkra. Itt azért nem csak arról van szó, hogy hú, de nagyon szeretjük egymást, vagy nem, meg mi van a mi történelmünkkel, hanem zajlik egy háború, amit Oroszország indított Ukrajna ellen, és folyamatosan fenyegeti az egyéb államokat, akár csak a Baltikumra gondolok, hogy mi várható ott esetleg az orosz fellépésben. Lengyelország történelmileg szemben áll Oroszországgal, az orosz terjeszkedés mindig is veszélyeztette, 123 évig meg fel is függesztette Lengyelország önállóságát. Mi a nemzeti érdek, mi a kormány érdek, és mi lehet az egyéni érdeke Orbánnak, hogy ebben a szituációban inkább az orosz érdekeket képviseli, vagy legalábbis segíti az orosz akarat érvényesítését ezzel a politikájával, ha csak a lengyeleket nézem.
Túl sok racionalitást ebben nem lehet felfedezni. Tehát amit látunk, az az, hogy Orbán és a külügyminisztere is nagyon következetesen az orosz álláspontot képviseli az ukrajnai háború kérdésében. Na most, hogy ezért milyen jutalmat várt, az egy nagy kérdés, és senki nem találta még rá a választ. Tudnélik, inkább egy szerencsejátékos rajzolódik ki mögötte, aki megpróbál olyan számra tenni, amire senki más. Tehát ő valószínűleg a valóságtól de meglehetősen távol, ugye egyrészt arra spekulált, hogy majd a szélsőjobb följön Európában, nem történt meg abban a mértékben, ahogy ő gondolta, erősödött az AFD Németországban, a Nemzeti Tömörülés Franciaországban, de egyik se kormányoz. És a másik pedig hirdette fennhangon, hogy az ukrajnai háborút Oroszország rövid idő alatt meg fogja nyerni. Na most ez se jött be, aztán bízott abban, hogy majd jön Trump, és akkor ő átrendezi az egész színpadot. Hát látszik, hogy Trump sok mindent tesz, de nincs mögötte egy átgondolt terv, és önmagát lövi lábon például ezekkel a nagyon brutális amerikai importvámokkal.
Akkor mi lehet Putyin érdeke, hogy az egyik legkisebb, gazdaságilag és politikailag is legkevésbé érdekes és fontos állam, mint Magyarország, a partnere legyen továbbra is ebben az egészben?
Ugye Putyin ellentétben Trumppal nagyon pontosan kiszámítható. Ugye Trumpnál azt szoktuk felróni, hogy ő kiszámíthatatlan, és ez így is van. Putyin megy a maga útján, és tudjuk, hogy nem fog megállni. Néhány ukrán megyénél annál többet akar, és ha azt megkapja, annál is többet akar. Na most számára ugye ez új háborús taktika, ez a hibrid háború, gyöngíteni az ellenfelet minden lehetséges módon. És erre neki Orbán egy kitűnő eszköz sok más mellett, a hamis hírek mellett, a hacker támadások mellett, az, hogy van valaki, aki belülről rombolja a nyugati szövetségi rendszert, ez neki jól jön az ő malmára hajtővizet.
Igen, elméletileg igen, de hogyha ezt átfordítom, akkor az ország mégiscsak a NATO tagja, mégiscsak NATO fegyveres szövetségi rendszerbe tartozunk, a parancsnokság is ez szerint működik, tehát katonai oldalról nem számíthat támogatásra, még semlegességre, sem Putyin. Arra, hogy információs háborút vív, hát ahhoz meg már nem kellenek országok, hiszen ezeket átlépve működik a világháló, és a hackerek szabadon jönnek, mennek. Igaz, hogy Orbán biztosította bizonyos orosz érdekeltségeknek a helyét Budapesten, de hát egyre kevésbé számít ez az egész, vagy még mindig nem?
Hát ugye Orbán itt egy kettős játszmát játszik, és ezek ritkán végződnek jól. Tehát ő megpróbál úgy bennmaradni az EU-ban és a NATO-ban, hogy annak a hasznát lefölözi, és közben kifelé udvarol külső partnereknek, ugye Putyinnak, Xi Jinpingnek, vagy éppen Donald Trumpnak. Na most ezek nem fenntartható stratégiák, és előbb-utóbb valamelyik oldala rádől, mert nem lehet egyszerre eleget tenni az egyiknek is, meg a másiknak is.
Igen, hát ez a több kulacsos játék, már nem tudom, hogy hogyan nevezhető, amit Orbán végez. Az elképesztő. És tényleg itt a beszélgetés végén már inkább csak erre volnék kíváncsi. Évek óta egyetlen egy kormányfő, politikus, politológus, elemző, és senki nem találja meg a kulcsot és a magyarázatot arra, amit Orbán csinál. Ugyanis ön is mondta mindenki, semmi észszerűség nincs benne. Gazdaságilag padló. Hatalmas összegektől esünk el. Nem vagyunk már igazi partner gazdaságilag sem az EU-ban. Látjuk, hogy mi történik a németországi iparral, a válság hogy érinti Magyarországot, micsoda veszteségek keletkeznek. Leállt az egész paks, borzalmas pénzbe került. semmilyen racionális magatartást nem látunk, azon kívül, mintha volna egy megszállott ember, akinek be van valami akadva, és ő ezt egyedül szinte tíz éve tudja képviselni. Mi a csoda ez?
Hát ugye az elemzők abból szoktak kiindulni, hogy valamilyen indítéka van ennek a magatartásnak, és ilyenkor két ösvényen indul el az elemzés. Az egyik, hogy valamilyen jutalmat vár ezért a magatartásért, a másik az, hogy valamilyen retorziót, büntetést kaphat, ha nem ezt csinálja. Na most mind a kettőre bőséges spekulációk láttak már napvilágot. Én nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű lenne. A másik megoldási képlet az lehet, hogy Orbánnak, ő ugye nem kormányoz, ezt láthattuk, vagy ha kormányoz, akkor rosszul kormányoz, ő uralkodik. Ő uralkodik és hatalmat gyakorol, és ehhez van néhány pofon egyszerű trükkje. Az egyik a konfliktusok szítása. Tehát konfliktusokat szít, akár Boszniában, akár az EU ellenében, akár másutt, és a konfliktusokból ő próbál hasznot húzni, itthon úgy, hogy ő a nagy megmentő, aki ezeket majd megoldja a hazajavára. A másik ilyen trükkje a szupercentralizáció. Mindent összevonni, mindent egy pontról, központról irányítani, a kliktől kezdve a szuperminisztériumokig és az egész kormányzati struktúráig minden ezt tükrözi. Tehát ilyen nagyon koncentrált hatalmi piramison. És hasonlóképpen megint egy jól látható trükkje az, hogy olyasmit csinálni, mint senki más. Egyedül megkockáztatni valamit, ez a szembe menni az autópályán, aztán vagy bejön, vagy. Na most, hát ezekből alakul ki egy ilyen hazárdjátékos, szerencsejátékos magatartás, aminek, ha van nyeresége, az az övé, ha van vesztesége, az az országé.
Nagyjából egy pontos képletet mondott. Hát köszönöm szépen, Balázs Péter volt külügyminiszter, volt európai biztosnak, hogy ezt az elemzést megint végigcsináltuk. Várjuk 2026-ot, azt hiszem együtt is. Minden jót, viszont hallásra.
Minden jó, viszont
hallásra. Eurozóna.
És a végére értünk, szerkesztőm Lőrinc Csaba volt, a technikai munkatárs Turi Lui, a telefonokat pedig Simon Erika intézte mára. Köszönöm a figyelmet, minden jót, Rózsa Pétert hallották.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.